Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és folytatjuk beszélgetésünket Szaniszló Csabával, és most pedig olyan témánk lesz, hogy hogyan tudjuk megmenteni a labdarúgást. Csabinak volt egy videója a YouTube csatornán, mindenképpen nézzétek meg, betesszük a leírásba, ott meg tudjátok nézni, és van még él ugye ti is tudtok majd ott szavazni, meg kifejteni a véleményt, úgyhogy akár kommentben, meg Csabinál is tegyétek meg, mert gyűjti a nézői elvárásokat, és próbál egy forradalmat indítani.
Igen, annak meg annak a videónak a leírásában meg megtalálják majd azt a bizonyos kérdőívet, ami igen, még mindig gyűjtöm a válaszokat, most már 1200-nál tartunk. Ami figyelembe véve, hogy azért egy ilyen, szerintem egy fél óra eleve a videó, ami erről készült, szerintem azért azt nem mindenki nézi meg, de vannak, akik kitöltik a 12 pont alapján, és azért az is egy elég koncentrált feladat szerintem azon végigmenni és kitölteni. Úgyhogy nem sokára jön majd az eredmények videó, és aztán utána lehet, hogy egy picit csúszik, de annál jobb lesz az interjús videó, amikor valakivel, aki tűz közelben van, megpróbálom megbeszélni ezeket majd. Ahogy felvezetted, egyébként azon azért mosolyogtam, mert ez a hogyan mentsük meg a labdarúgást, egy kicsit lehet, hogy túlságosan is kattintás vadász címet adtam neki. A célom az az volt, hogy beszélgessünk már azokról a dolgokról, amik egy szurkolót zavarnak, amikor meccset néz. Akár a stadionban, akár otthon. Mert én azt vettem észre magamon az elmúlt időszakban, hogy túl sok olyan dolog gyűlt össze, ami viszonylag egyszerű lenne segíteni. És aztán pedig jönnek azok, amiken nyilván nehezebb, de ha már egyszer beszélgetünk, akkor beszélgessünk azokról is. És így állt össze végül ez a forradalmi 12 pont. Igen, egy kicsit kattintásvadász lett ez tény, ezért most mindenki arról beszél, hogy Csabi, hogy akarod megmenteni a futballt? Miért szerinted beteg, rosszul van? És mondom, hogy nincs annyira rosszul, de azért vannak szerintem a betegségnek jelei.
Igen, én hoztam radikálisabb pontokat is majd a vége felé, de előbb beszélgessünk a te pontjaidról.
Majd azokat a kommenteket majd te válaszolod
meg. Igen, igen. Hát vagy nem válaszolom meg. Néha az szokott lenni a megoldás, amikor mondjuk melegebb éghajlatra elküldenek minket. Nem láttuk azt a kommentet. Mi alapján állítottad össze ezt a 12 pontot? Egyébként elsősorban nekem az jött le tanúságként, hogy a bírói átláthatóság volt a legfontosabb neked.
A bírók helyzetének rendbetétele, az szerintem az volt a fő mozgatórugó, én ezt nem akarom tagadni egy percig sem. Szerintem itt van a legnagyobb probléma a labdarúgásban, és nem feltétlenül csak a játékvezetők oldaláról, a labdarúgók oldaláról is. Tehát ezért lett az első két pont olyasmi, ami kifejezetten védi a játékvezetőket, és kifejezetten az ő becsületüket próbálja védeni, és az ő tekintélyüket megtartani, vagy visszaadni talán. De igen, tehát ez az egyik legfontosabb. A második az, hogy miért nem követi le a labdarúgás, a technika, a technológia fejlődését, aminél szerintem Pandora szelencéjét már kinyitották a VAR bevezetésével, csak egy csomó olyan kérdés, én azt gondolom, hogy vagy elmaradt, vagy nem járták körbe elég alaposan, vagy még gyorsabban fejlődik a technika, mint gondolták, amit jó lenne szerintem bevezetni. És a harmadik az pedig az időhúzás, ami engem borzasztóan zavar, annak minden formája zavar, és azért azt nagyon fontos elmondani, amiről kevés szó esik, hogy azért a labdarúgással töltött idő, a labdarúgás nézésével töltött idő a nálunk fejlettebb piacokon, amik azért irányt mutatnak, csökken. Tehát, hogyha megnézünk egy pár évvel ezelőtti amerikai tanulmányt, és Amerikában is ugye már jó régóta a Bajnokok Ligája, mint tartalom elérhető, ott jó negyed órával csökkent az átlag, amennyit egy ember egy adott meccs megnézésével tölt élőben. És azért ez nagyon nem mindegy, hogy az embereknek elege lett most már abból, hogy áll a játék sokat, reklamálások vannak, sérülések van, nem végzi el a szögletet, mert vezetnek. szépen lassan azért ez megteszi a hatását, és az nézettség csökkenésben fog jelentkezni. Ez most még az anyagiakon nem látszik, mert a futball köszöni jól van, hát itt harcolnak egymással a tévék, a streaming szolgáltatók, az élő sport, a legértékesebb tartalom ebben a háborúban, a streaming és a tévé között.
Hát a televízió legértékesebb portékája jelenleg.
Így van, és a streaming meg nagyon vágyik rá, hogy előbb-utóbb képes legyen megfelelő minőségben, és az élőhöz elég közel adni ezeket a mérkőzéseket. Vágyik rá, szeretné, tehát ez most még egy ideig fölfelé fog menni, de addig a sebeket, azokat gyógyítani kell, mert azok meg szerintem egyetértünk ebben vannak.
Hát igen, és hogyha megnézzük, hogy mennyire ingerszegény lehet ez akár a fiataloknak, vagy a következő generációnak, akkor lehet, hogy mélyebben is bele kell nyúlni, és ezért hoztam radikálisabb kérdéseket is majd, hogy a fiatalabb generáció egyébként biztos, hogy ebben a formában ugyanígy akarja fogyasztani a labdarúgást, mert nagyon sokan vagy nagyon sok sporták sokkal intenzívebb, vagy több élményt, ha több pont van, nagyobb a látványosság, és de az is nagyon nehéz kérdés ebben, hogy a hagyományokhoz ne nyúj, hogy több generáció van, aki szereti a futballt, és igen, mindig változott a labdarúgás, meg változik a Forma 1, változik az NBA, változik az NFL, de az amerikai sportok könnyebben változnak, mint azok a sportok, akik európai gyökérrel rendelkeznek. És a labdarúgás talán, ami a leglassabban változik, de hogyha a piaci értékét elveszíti, vagy nem lesz már monopól helyzetben, akkor lehet, hogy bátrabban fognak hozzányúlni, és lehet, hogy a hagyományokhoz is kicsit hozzá fognak nyúlni.
Azért örülök, hogy elkészítettem ezt a videót, mert azóta rengeteget beszélhetek erről sok-sok emberrel, és nagyon érdekes beszélgetéseket tudunk lefolytatni ezzel kapcsolatban, akár sör mellett, akár vízzel, teljesen mindegy, mert és mindig kiukadunk ide, hogy hagyományok versus modernitás. Hagyományok a modernitás ellen, és az az én fejemben egyre inkább összeálló ellentmondás létezik, hogy védeni akarom én minden eszközzel azt, ami a hagyomány. Mert azért körülnézni egy olasz, egy német lelátón, és azt látni, hogy még mindig apukák hozzák ki a gyerekeiket, és ez generációról generációra száll a futball szeretete, ezt tényleg nem szabad elveszíteni. Azokat az embereket, akik kimennek a stadionokba, a lehető legjobban ki kell szolgálni. Én ezzel egyetértek.
Bár a probléma, szerintem egyre kevésbé őket akarják kiszolgálni, a lokális az, szurkolókat, hanem a globális szurkolók.
De miért?
A lényeg.
Azért, mert a futball bevételeinek a legnagyobb része a médiajogokból jön ma már. És hogyha a médiajogokból jön, akkor a médiát kell kiszolgálni, és akkor nyúljunk hozzá, és változtassunk, és akkor nyúljunk bele egy másodpercre visszacsapva az NBA-be. Volt, amihez hozzányúltak, és működött? Igen, volt, amihez hozzányúltak, és nem működött? Olyan is volt bőven. És a labdarúgásnál meg aztán 10-szer annyira vigyázni kell, főleg, mert itt nem csak egy ligát változtatsz meg, te szabad, te vonod vissza holnap, hogyha ha úgy van, hogy nem jött be, mint az All-Star Gála esetében, itt egy sportághoz nyúlsz hozzá, amelyik a világ legnagyobb sportbiznisze. Úgyhogy én értem a tojáshéjakon lépkedést, csak az a helyzet, hogy közben van egy VAR. És ha van VAR, akkor onnantól kezdve le kell követni egy csomó mindent, ami ezzel jön, mert ha nem követed le, akkor elég hülyének fognak nézni.
Hát na igen, és a VAR meg elindította ezt a forradalmat, és onnantól meg jönnek a logikus döntések. És nekem az egyik ilyen legfontosabb logikus döntés lenne, ami egyébként mind a tévénézőknek, meg mind a helyi szurkolóknak jól lenne, hogy a bíró elmondja, hogy mit miért hoztak meg ítéletként. És szerintem az már nem nagyon töredezne szét a játékot, hogy amúgy is megállt a játék, megnézi a bíró, és hoznak egy ítéletet. És ugye vannak szubjektív ítéletek, és van egyértelmű ítélet. Van a les, bár néha ott is nagyon érdekes, hogy miért odahúzták a vonalat, vagy mi számít lesnek, mi nem. Ebből is van vita, de mondhatjuk, hogy ez viszonylag objektív, de hát a szabálytalanságoktól kezdve van egy pár szituáció, amit eléggé szubjektív is. Nekem nincs az a gondom, hogyha egy bíró mondjuk szigorúbban vezeti a mérkőzést, vagy engedékenyebb, csak akkor következetesen végig ugyanúgy vezesse a mérkőzést, meg hogyha hozott egy döntés, akkor utána, hogy elmondja a stadionban, meg elmondja a nézőknek, hogy ezt a döntést hozta ezért és ezért, 3-4 módonban, akkor nincsen vita. Vagy akkor értjük, hogy miért hozta meg a döntést, és lehet a bíróval, meg a szabályokkal vitatkozni, de legalább nincsen bizonytalanság.
Igen, és nagyon sok olyan apróság van a szabálykönyvben, amit egy nézőnek nem kell tudnia, mert hát miért olvasgatna szabálykönyvet egy futballnéző? Annyit változnak a szabályok, hogy minden nyáron bújhatná a szabálykönyvet, hogy most éppen mi változott. De de én hiányom például az edukációt ebben, sem az IFAB, sem a FIFA nem igazán tesz meg mindent azért, hogy például ezeket az apró pici szabályváltoztatásokat, ezeket látványosan 30 másodperces, 1 perces, 2 perces videókban magyarázza el minden nyáron az összes futballszurkolónak, hát nem mondjuk, hogy ez 2023-ban olyan nagyon-nagyon lehetetlen lenne.
Hát igen, meg ne az legyen, mint mondjuk a Forma 1-ben, hogy a futam után föltesz az FIA egy nagyon-nagyon hosszú dokumentumot, és olvasd végig, hogy miért hozták meg a döntéseket. Hát, ki az, aki elolvas egy teljes unalmas jogi száraz szöveget hosszú oldalakon áll. Ott is tök egyszerű lenne, kiáll a bíró, és akár animációt betenni a TV közvetítésbe, mert szerintem sokkal többen nézik televízióban a Forma 1-et, mint mondjuk a helyi szurkolók, és ott el lehetne mondani például nagyon röviden, mi hogyan történt. És ezt a labda rugásba is meg lehetne tenni tök gyorsan.
Igen, egy dolgon nem fogunk tudni változtatni, és ezen szerintem nem is szabad, meg nem is lehet a szürke zónán. Erről is beszélgettünk nagyon sokat, sokakkal, hogy vannak azok a döntések, amik nem jók, de nem is rosszak. Tehát, hogy meg tudod védeni a döntést, és lehet, hogy lett volna egy jobb döntés, de így is oké. Egy döntés.
De akkor legyen az, hogy akkor mondja azt a bíró, hogy nincsen megdönthetetlen bizonyíték.
Kiáll a bíró, és azt mondja, hogy én már pedig úgy láttam, hogy a keresztbe elfutó védő véletlenül összerúgta a csatár lábát, már pedig hiába ez az egyik kedvenc témám, amit szoktak mondani, hogy de hát az nem is szabad, nem is akarta. Nem akarta, és akkor mi van? Hát ettől még összerúgta a lábát, és nem tudott lőni a csatár, tehát a béna vagy, nem baj, 11-es. Magyarázza el akkor a játékvezető, hogy már pedig itt én döntöttem, megnéztem, és a felvételek alapján az az én döntésem, hogy vállalta a felelősséget, van miről vitatkozni, és meg lehet hozni a megfelelő döntéseket a bíróval kapcsolatban a testületnek utána. Ezt nem, szerintem lehetne ebbe a rendszerbe nagyobb átláthatóságot vinni, én is azt gondolom. Te egyébként Varos vagy, vagy Var ellen vagy?
Én Varos vagyok Varos. Egyébként, mert szerintem jó, hogyha megpróbáljuk az emberi hibákat kiküszöbölni, hogy ne döntsön el sorsokat egyébként, de azt nem szeretem, hogyha azt például utáltam, hogy nem megy ki megnézni a bíró, hanem fülére mondják, és akkor nem hozhat a döntés. Így, hogy meg kimegy, megnézi, az úgy teljesen jó dolog. Engem a leszavar még nagyon sokszor, hogy varral visszanézik, és még vannak olyan dolgok, hogy egyszerűen nem tudom, ezt a lest is lehet, hogy én forradalmasítanám, hogy akkor legyen az, hogy a támaszkodó láb, vagy az előső lábnak a vonal az, hogy kicsit a váll előrébb van, annyira megöli nekem a támadó futballt, hogy végre van egy gól, egy tök inger szegény mérkőzésen, és úgy húzzák van az, ami szabad szemmel nem látható, hogy elveszik a gól, pedig hogyha mondjuk csak azt nézem, hogy kinek van előrébb a lábfeje, akkor sokkal tisztább lenne a kép, de ez nyilván teljesen szubjektív egyéni vélemény. Én szeretem a VAR, csak szerintem nincsen tökéletesen alkalmazva.
Hát igen, és akkor ugye vannak azok a szabályváltoztatások, amire azt mondhatjuk, hogy ízlés dolga, hogy most te támogatod, vagy nem. Ilyen például az, hogy mondjuk reklamálásnál azonnal kapjon sárgát egy játékos, erről tök jót lehet vitatkozni, ha valakit nem zavar ez, mert azt mondja, hogy én a déli futballt szeretem, már menjenek oda, üvöltsék le a hülye bíró fejét, úgyse csinálja más így, nyugodtan csinálják, legalább jól szórakozom. Értem, ez is egy nézőpont, meg az enyém is az, hogy megy vele az idő, és én meg futballt szeretnék nézni. De vannak olyanok, és ezek szerintem a legmegfoghatatlanabb dolgok, amit mondtam például, hogy a stadionban miért nem mutatják azt, hogy 90 plusz mennyi van még hátra. Mutassátok meg, tegyétek ki, amit te mondasz, mutassák meg a lassításokat is. Ne titkoljunk már el semmit a néző elől. És akkor egy ilyen beszélgetésben előjött egy harmadik, ugye most volt a Newcastle mérkőzés, ez a kint volt, nem volt kint kérdése a labdának, ahol Gary Neville-nek volt utána egy 2 perces videója, nem tudom, láttál-e egy stadionban arról, hogy egy labdát letettek úgy, hogy épp hogy csípte a karé még a vonalat, tehát a labda bent volt, nem volt kint teljes terjedelmével, és utána váltottak kameraállást, és megmutatták abból a kameraállásból, ahonnan a VAR döntést hozott ebben a kérdésben. És megállapították egy perc alatt, nem lehet megmondani, akármilyen tökéletes a VAR, ha van 100 kamera a stadionban, akkor sem tudod megmondani, semmilyen szögből magabiztosan, ha csak nem éppen a labda fölött volt a kamera, sose lesz, hogy a labda kint volt, vagy nem. És akkor az egyik ismerősöm nem hatalmazott fel, hogy elmondjam a nevét, de ha felhatalmaz kommentben megírom már, azt mondta, brilliáns szerintem, hogy ezt miért nem lehet a gólvonal technológiával megoldani, hogy kint volt, vagy nem. Jelezzen a bíró órája. Kész. És kivettél egy problémát a futballból, ami egy nagyon nagy probléma, lásd VB japán meccse, lásd most a Premier League.
Ez technika adott hozzá.
A technika megvan, és miért nem használják?
Hát és egy, hogy nem használják, meg lehetne tényleg átláthatóvá tenni, hogyha van visszajátszás a stadionban. Látjuk, hogy mi történik, meg igen, hogy mennyi az idő hátra, és utána a bíró VAR után elmondja, hogy miért hozta meg a döntést, és ezt hozta meg, akkor egy, láttuk is az esetet, és hallottuk is, hogy a bíró miért hozta meg. Lehet, hogy nem értünk vele egyet, de nem vagyunk bizonytalanságban, és nincsenek titkok. És akkor nem merül fel a csalást.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy annyiszor hallottam mostanában a csalást, mint szó a futballal kapcsolatban, még soha, mert azt feltételezik az emberek, miután egyre jobb felvételeket látnak nyilvánvalónak gondolt esetekről, vagy olyan esetekről, amiket a maguk irányába tudnak elferdíteni, mert egy szurkoló mindig ezt fogja tenni, hogy csalnak. Nem csalnak, bénák. Tehát hibáznak.
Igen.
Hibáznak, ez
nem
van.
Is baj.
És nem baj, hogy hibáznak. Ki kell állni, el kell mondani, hogy miért ítéltél, úgy, és aztán, hogyha rosszul ítéltél, és tök egyértelmű a meccs után, akkor meg vállalni kell érte a felelősséget. Ugyanúgy, hogy egy edző egy rossz cseréért, egy játékos egy rossz befejezésért, vagy szerelésért vállalja ott azonnal a felelősséget, vagy a kommentátor, hogyha összecseréli a gólszerzőket, neked is vállalni kell a felelősséget, mint játékvezető. És ezen a védelmi búrán egy picit én azért enyhítenék, és ez a játékvezetőknek szerintem kifejezetten használna, ha közben bevezetnénk például ezeket a szabályokat, hogy viszont igenis az ne legyen, mert rosszul néz ki, hogy 10 üvöltik le a fejét egyszerre.
Na ez az, hogy maximálisan egyetértek, hogy ezen a védelmi búrán akkor gyengítsünk, és igenis álljon ki a játékvezető, vagy igenis legyen sokkal átláthatóbb az ő munkásága, de védjük meg jobban. Én azt nagyon utálom a futballban, és talán leginkább ezt utálom a futballban, hogy 10 üvöltenek a bírónak az arcába. Ezt látjuk a Bajnokok Ligájába, ezt látjuk a Blast 4-be, és ezt látom a gyerekeknél is, hogy akár egészen a óvodától kezdve az U19-ig minden játékos folyamatosan duruzsol a bírónak. Hoz egy döntést, csapkod, grimaszol, beszól neki, gyerekektől kezdve, és edzőként alig tudom kinevelni a gyerekekből ezt. Évek munkája az, hogy teljesen leszokik róla a gyerek, és akármit ítél a bíró, fölállok, megrúgtak, vagy rosszul ítélt a bíró, góllal válaszolok.
Mi a bünti nálad? Áron bácsi, mi a bünti?
Mi a bünti?
10 fekvő, 10 guggolás?
Nem, én nem vagyok ennek a büntetésnek. Én nagyon sokszor elbeszélgetek vele, meg mindig megmutatom nekik, hogy amíg ti ezzel erre az energiát fordítjátok, ahelyett, hogy futballoznátok, meg mindig hogyan kell válaszolni. És ha látok más jó példát, azt felhozom nekik akár más csapatból, meg aki túl sokat dumász, leültetem, és akkor kevesebbet játszik. De nem vagyok ennek a híva, hogy akkor körök
az jó, de ez jó.
Vagy ugyanezt, ha nem dolgozok úgy edzésen, akkor meg a játékidő megy el, és akkor dolgozunk helyette, mert de inkább ennek a híva vagyok. De hogy az a baj, hogy közben megmondják, jó, de én ezt látom a tévében, és valahol igaza van, hogy ha ezt látja a példaképtől, hogyan győzzem meg.
Igen, és azért tettem én ezeket első helyre, mert úgy voltam vele, hogy aztán kapnak majd úgyis eleget a játékvezetők az utolsó néhány pontnál, amikor ugye azt követelem, hogy legyen egy hivatalos papír utána, ami leírja, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó ez az ítélet, mint az NBA-ben van, ugye az utolsó 2 percről minden mérkőzésre egy riport, hogy egy játékvezető helyesen fújt, helyesen nem fújt, helyesen... nem, helytelenül fújt, vagy helytelenül nem fújt, ugye ez a 4 kategória van, minden egyes kritikus esetről mellékelve egy videóval.
Jó, tehát a játékosokról is van analitika, pontosan, legyen a bíróról is.
Legyen, és az, hogy kiáll és elmondja az ítéletét, még a végén megkedvelem, mert jól mondja el, mert jól adja elő, mert megértek egy-két szabályt, amit egyébként nem értettem. Szerintem túlságosan félnek ettől, és mindig azt mondják, hogy jó, de trenírozni kellene őket nagyon sokáig. Szerintem olyan nagyon sokáig nem kell. 1-2 év lehet tesztelni, és akkor utána be lehet vezetni.
Igen, meg szerintem az érdekes lenne, hogyha ezt tényleg elkezdik, hogy reklamáló játékos, aki mondjuk nem a csapatkapitány, neki lehessen joga beszélni bármikor a bíróval. Nyilván a megfelelő stílusban. De adjuk folyamatosan sárgákat, meg a második sárgát is odaadom mindig, és ez minden ligában kötelező lenne, akkor lehet, hogy nagyon sokáig, vagy egy évig, de lehet, hogy az túl sok idő, lehet, hogy minden mérkőzésen 4-5 játékos ki lenne állítva, mert annyira olyan a futballkultúra, hogy mindenki szidja a bírót.
Szerintem egy nagy bajnokságban az első, tehát ezt nem, ugye erről beszélgettünk Tibiékkel a teljes terjedelemben, és azóta én ezen sokat gondolkoztam, hogy jó, de hát az Csabi, ez mennyire életszerű, hogy...
Nekem tetszene, és akkor, tapsolnám.
Igen, egyszer látod ezt, és utána az edző halálba büntet, mert ott azért már büntetnek a profik között, hogyha még egyszer ez bárki, tehát lehet, hogy lenne egy-két ilyen jelenet, de a második fordulóban ennek vége van, szerintem. Egy, kettő, azért ezt előre közölni kell. Tehát előre közölni kell, hogy a következő szezontól pedig ez lesz, és ezt minden eszközünkkel be fogjuk hajtani, és be fogjuk tartatni, és nem lesz meghátrálás. És akkor mindjárt máshogy állnak szerintem a játékosok, mindjárt máshogy állnak hozzá az edzők, valószínűleg minden klub bevezet egy házon belüli policit, hogy akkor ilyen sárgáért 10 000 euró, és akkor mindenki majd szépen elgondolkozik rajta, hogy mennyire megy oda reklamálni. Annyi puhítást megint csak baráti beszélgetésben én belevettem, mert ez jogos, hogyha téged rúgnak fel, akkor nagyon nehezen állod meg, hogy ne reklamáljál, hogy a csapatkapitány...
De más esetleg... a reklamálás, meg más, ott a bíró, van egy természetes igen, kommunikáció.
Akit ért, akit értek, akit lerántottak, és föl kell, és oda mond valamit a bírónak, jó, akkor az nekem, de az, hogy oda mennek, és mint a hangyák a lépes mézre ráugranak, hát azt ne csináljuk.
Hát az nagyon csúnyán néz ki a televízióban. Vagy én azt nagyon nem szeretem a labdarúgásban. Talán a legmegosztóbb téma a tiszta játékidő, a 2x30 perc nálad. Ha, és az azért bonyolult, mert hogyha mondjuk álló óra van, akkor most mindig megállítom az időt, és akkor most fogjuk-e tudni, mennyi a meccs, vagy tényleg csak 30 perc legyen. Mi erre a te megoldásod, meg hogyan látod pár hét elteltével, hogy mennyire lenne jó tényleg 60 perces meccsöket látni?
Doma mondott egy jót erre. Ő azt mondta, hogy igenis lehetne differenciálni a között, hogy mondjuk egy bedobásnál nem áll meg az óra, de egy szabadrúgásnál, egy szögletnél, egy kirúgásnál viszont megáll az óra. És akkor ez ilyen jut is marad is alapon, egy kicsit tovább pörög azért az óra, de mégiscsak több a tiszta játékidő. Én azért dobtam be ezt a tiszta játékidőt, miközben tisztában vagyok vele, hogy ez a leg, nem hogy a legmegosztóbb, ez a leginkább alapjaiban a futball hagyományait, és tehát mindennek ütvefúróval megy neki az a szabály, amiről a futball eddig szólt. Mert hogy vegyük azt észre, hogy az időhúzás a futball legnagyobb problémája. És szerintem, mint néző, mint a termék fogyasztója, mint kommentátor...
Mint az olasz labdarúgás szerelmese,
mint José Mourinho egyik legnagyobb magyarországi szurkolója, még a mi padunkon ül, akkor is azt mondom, hogy vérlázító. Hogy a 10. percben ott ülök Prágában a lelátón, és a Róma egy derbi előtt, amikor nem akar játszani semmit, 3 nappal a derbi előtt, a 10. percben kirúgásnál húzza az időt. Hát mire fizetem ki a jegyet? Hát ne szórakozzunk már. Hát ez nem futball, ez nem játék. És erre jelenti a svájci bicska megoldást az, hogy gyerekek, nincs értelme időt húzni, mert úgyis áll a játék. Tiszta játék, de akkor éjfélig maradunk gyerekek, akkor nincs mese. És akkor mindenki rájön, hogy oké, basszus, hát játszani kell, mert úgyis le kell játszani 30 perc tiszta játékidőt, fél időnként nem tudom húzni az időt.
Én kombinálnám, hogy ne az legyen, hogy nagyon hosszú meccsek legyenek, és ez is benne van nálad a pontokban, és szerintem meg lehetne ezt oldani, csak kell még további szabály. Még van tényleg 2x30 perc tiszta játékidő, és mondjuk megáll az óra szögletnél, szabadrugásnál, bedobásnál nem. És a bedobásnál az, mint mondjuk a futcában, hogy ahogy letetted a labdát, vagy elterik egy X idő, már indul azonnal az óra. És mondjuk ott úgy csinálnám, hogyha valaki nem végzi el, vagy akár ezt meg lehet csinálni szögletnél is, csak kicsivel több időt adok neki, nem végzik el, akkor labdavesztés. Vagy ha a kapus húzza az időt, lassan végzi el a kirúgást, labdavesztés van, és már is nem éri meg időt húzni, nem is lesz túl hosszú a mérkőzés, és labdavesztés van belőle, másik csapat jön, gyorsan elvégzik, és sokkal folyamatosabb, intenzívebb lenne a játék, és szerintem ez lenne a labdarúgásnak a célja, hogy folyamatosan történjen valami. Ha meg valaki folyamatosan húzza az időt, mehet neki a sárga.
Ha én mondhatok ilyet, az én kedvenc saját javaslatom, az időhúzásért járó labdavesztés. Végtelenül igazságtalannak tartom, hogy amikor egy játékos nem önön érdekéből húzza az időt, hanem mert ez a csapatának az érdeke. Azt kérné tőle az edző, azt kérné tőle az összes csapattársa, hogy nyugi, még ne dobd be, nyugi, hát még vár a bíró, hogy még ne végezd el a kirúgást, várd meg a sárgát. Hát mennyire undorító jelenetek azok, amikor a 90. percben egy kapus konkrétan sárga lapig húzza a kirúgást. Addig nem végzi el, amíg nem ad neki a bíró sárgát, majd mennyi idő alatt végzi el? Még egyszer annyi idő alatt, mert tudja, hogy a másodikat úgyse fogja megkapni, kivéve a lához a bíró, mert ő meghúzza.
Bármit.
De, és akkor elmegy egy perc azzal, hogy elvégzünk egy kirúgást. Miközben, ha az lenne, nem végzed el, akkor szöglet. Bocs.
És ez jobb, mint a sárga, mert
hát
szintén ott a nálatok volt a beszélgetés, vagy akkor jönne másik játékos, aki most ő végzi el a kirúgást. Jön a harmadik, a következő, és akkor mindenki sárga.
És akkor mindenki sárga. És akkor mi van? Csoda, hogy ezt még nem csinálta meg senki, de majd most lehet, hogy megcsinálja valaki. Igen. Szóval bedobást nem végzed el, a másik jön bedobással, szabadrugást nem végzed el, akkor a másik jön onnan. Szögletet nem végzel el, kirúgást nem végzel el, szöglet. Büntessük meg a csapatot. NBA-ben is, vagy kosárlabdában is. 5 másodperc alatt nem dobtad be? Semmi baj. Az ellenfél jön. Kész.
És ezt meg lehetne csinálni szögletnél. Van 15 másodperc, 20 másodperc, szabadrugásnál 20, adhatunk 30 másodpercet, mert így is sokkal gyorsabb lenne, mint amit kapunk.
És sokkal igazságosabb a csapatot büntetni, mert ez egy csapatszintű szabálytalanság. Az időhúzás mindegy, hogy ki követi el.
És megkapnám a 60 perc futballt, amit szeretnék, és valószínűleg minőségi futballt kapnék.
Igen.
Én tovább mentem, mert már ez a kérdés is olyan volt, ami alapjában forgatja át a futballt, és nekem sokszor a futball az a bajom, hogy még bármennyi is izgalmas taktikai le, vagy járhatja a csapat a labdát, hogy sokszor nagyon kevés helyzet van, vagy nagyon sokszor passzívak a csapatok. És ha megnézek más sportágakat, amik jól működnek most, akkor azok, ahol nagyon sok esemény van. És nyilván a labdarúgás mindig is arról szólt, hogy egy-egy gól, egy-egy pattanás meg tudja változtatni a labdarúgást, egy mérkőzést, és eldönt nagyon nagy meccseket. De szerintem főleg a mai fogyasztói kultúra nem ebbe az irányba megy, főleg a mostani generációnak folyamatos inger és impulzus kell. És szerintem a mai labdarúgás, ez a 11 a 11 ellen, a mai gyerekeket nem biztos, hogy leköti. És már én is tapasztalom azt, hogy sokszor nyomkodom a mobilt, vagy nagyon sok barátom, vagy akár idősebb generáció nyomkodja a mobilját.
Feleségem, rám szokott szólni, hogy úgy megfigyelted, hogy úgy nézel foci meccset, hogy nyomkodod a telefonodat?
Hát és szerintem 90 percből 30-40 percet biztos, hogy nem a tévét nézem, hanem a telefont, és pont emiatt gondolkodtam el, hogy biztos, hogy ez a futball az, amit én szeretek? Nekem hiányoznak a gólok, a helyzetek, és mind, amit eddig erről beszéltünk, szerintem mind nagyon jó irányba viszi a futball, de kérdés, hogy elég-e. Egyébként meg kéne nézni ezen a szinten, és hogyha így kapok-e sokkal jobb futballt, akkor elég. De én azon is gondolkodtam, hogy nem kellene mondjuk 9-9 ellen játszani a futballt, és akkor közelebb hoznám a kaput 16-16-osra, több lenne a közelebb lennének a játékosok, több helyzet lenne, vagy akár mondjuk, hogy akkor több terület legyen, 10+1 ugyanekkora pályán. Vagy mondjuk bevezetni valamilyen szinten a támadó időt, hogy ezek mind már nagyon őrült gondolatok, de valahogy, hogy intenzívebb legyen a futball, és több esemény, több történés legyen, és ne lehessen ennyire eldugni a labdát, vagy ennyire passzívnak lenni, mert hát vannak olyan mérkőzések, amik szó szerint kapura lövés nem látunk.
Most, hogy belegondolok, az egyetlen dolog, amihez nem nyúltam hozzá, azok a pályaméretek valóban. Az nálam úgy maradt. Az is igaz, hogy viszonylag kevés akció van. Hozzáteszem, hogy én ha telefont is nyomkodok, azért a meccsel kapcsolatban szoktam statisztikákat nézni, vagy ránézek valamire, vagy egyébként az is előfordul, hogy a Twitteren nézem, hogy mit írnak a helyszíni újságírók a mérkőzésről, tehát nem valami egész másról szoktam foglalkozni, de igazad van, mert simán kimegyek 2 percre egy sörér, hogyha úgy arról van szó, úgyse történik semmi, vannak ilyen periódusai mérkőzésnek. A támadó időt azt én nem vezetném be, mert akkor elfelejthetnénk ezt a 48 passz után lőtt gólt a Barcelona.
Pedig azt szeretem, igen.
Pedig az jó, és az a futballnak a legszebb jelenet sora szerintem.
Mondjuk akkor egy olyat, hogyha már átvitted a támadó térfélre a labdát. Visszajátszás.
Hát mindent átemelünk a kosárlabdához szépen.
Hát mert jól működik.
Igen. Az egyébként izgalmas szerintem a visszajátszás kérdés, főleg olyan csapatoknak, akik szeretik körülbelül hátra vinni a két belső, az a passz. Igen, ezek mind sokkal bátrabb változtatás. Ez a visszajátszás, ez érdekes szerintem, ebben van fantázia, hogy ne hozhass vissza az ellenfél térfeléről már, csak akkor mikor hozná át Mourinho? Ugye ez a kérdés.
90-edikben.
Igen. Úgyhogy ez jó. A pályát sose fogják mondani. Én próbáltam olyanokat, amiket azt gondolom, hogy
aminek
meg lehet
lépni. Igen, igen.
És az utolsó már nem az. Tehát én a magam ötletére mondom, hogy a tiszta játékidő az nem az, amit a futballban a következő 10 évben be fognak vezetni. Nem fogják. De emellett azért próbáltam a realitás talaján maradni. Ezek közül, amiket most elmondtál nekem, a visszajátszás egyébként olyan, amivel én azt mondom, hogy érdemes lenne kísérletezni. Szerintem 16-tól 16-osig, meg 9-9 ellen azt nem fogják bevezetni.
Nem, más lenne, más igen, mint egy utánpótlás, mert csak nyilván ilyen. Kicsit pörgőse megint ez.
Kicsit lenne. Azért nem fogják bevezetni, és most így akkor ráfekszünk a romantikus vonalra, hogy amennyire a tiszta játékidővel elveszítenéd mondjuk a 90. perces gólokat, vagy a 94. vagy 95. perces gólokat, ami tragédia lenne, és én ezt aláírom.
Hát csak akkor 60. percben történnek meg ezek a gólok.
Ez máshogy hangzik, akkor szoktam kimenni sörén.
Jó, de igen. Szóval 20 év múlva már nem hangzana máshogy.
20 év múlva már nem. 20 év múlva már nem. Ehhez lehet, hogy már öreg vagyok, de a felállásban meg akkor... Tudod, a 4-2-3-1 helyett mi lenne?
Ja, igen.
4-3-1.
Hát utánpótlásból lehet otthon hozni variációkat, igen.
Szóval ezek már valóban keményebb változtatási javaslatok. Én, ha most csinálom a videót, a visszajátszást egy 13. pontnak simán felvenném.
Menő. Hát ezeket is úgy dobtam be, hogy inkább csak gondolkodjunk közösen, hogy ki az, amit szeret a futballban, és mi az, amit utál az ember a futballban. És még egy nagyon fontos pont van nálam, ami nem magáról a játékról szól, hanem inkább a struktúráról. Amit nagyon szeretek az amerikai sportokban, az a fizetési sapka. És hogy a szakma dönt leginkább. Vagy hogy egy picit a szerencsés, hogy belenyúlsz azokba a tehetségekbe, a draft rendszerbe, de hogy okosan adsz szerződést a játékosoknak, okosan bánsz a pénzeddel. És a labdarúgásban pedig kis túlzással, mert nyilván, hogyha nem működik jól egy klub, akkor tud rengeteg pénzből egy PSG lenni, és nyilván ott van a Manchester City állami pénzekből, nagyon profi szakmai háttérrel, nem hiába a világ legjobb csapata. De nincsen esélyegyenlőség, és nem baj, hogyha törekszünk erre. És persze nem egy nagy liga van, hanem rengeteg bajnokság különböző pénzügyi háttérrel, és nem tudom, hogyan lehetne ezt megoldani, de örülnék annak, hogy kevésbé döntene a pénz, és jobban inkább a szakmai tudás.
Ezt nagyon sokszor hallom, és engem is sokszor idegesítenek már a végtelenségbe elszálló fizetések, de ha valamit elvesztettünk azzal, hogy bejött a szaudarábiai pénz a futballba, és elkezdték elszipkázni a játékosokat Európából, akkor az annak az esélye, hogy itt fizetési csapka legyen a közeljövőben, mert nincs az az európai futballvezető szerintem, aki kockáztatná azt, hogy a legjobbjait elveszíti most azért, mert lából lőtte magát egy fizetési sapkával. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez most ebben a pillanatban nem reális. Lehet erről sokat beszélgetni közgazdászokkal, sportközgazdászokkal, érdemes leülni szerintem, és biztos,
most
hogy rengeteg...
Most beszélgettünk Dénes Ferenc, ő nagyon az amerikai vonalat képviseli.
Hát, hogy tudom, hát a Feri az óriási NFL fan.
Igen.
Úgyhogy igen.
Hát ő radikális húzásokat hozna a futballba, az biztos, meg egyébként talán a körítés, és Premier League működik a legjobban, de ebben is akár az NFL, meg az NBA picit előrébb tart, meg most már a Forma 1 is, hogy akár a helyszíni szurkolók, vagy akár a televízióban, de leginkább a helyszíni szurkolók, hogyha elmegyek egy futballmérkőzésre, egy futballmérkőzést kapok, nem feltétlenül egy sporteseményt, és persze vannak a fanatikusok, vannak a B-közép szurkolók, vannak a futball szerelmesei, de hogyha elviszem a gyereket, elviszem a nagymamát, akkor ő nem biztos, hogy csak a meccs érdekli, hanem szeretne kapni egy jó élményt, és szerintem ebben azért lehetne, főleg itt Magyarországon fejlődni, hogy sport eseményt adjak a szurkolóknak, nézőknek, és ne csak egy mérkőzést.
Igen, a stadionon kívül, vagy hát a stadionon belül, de még nem feltétlenül a pályán kell tenni ezért. Én nagyon élveztem például az atlétikai világbajnokságon, hogy oda kimentem a gyerekkel, és egy egész napot el tudtunk ott tölteni. Úgyhogy bementük, és megnéztük a versenyszámokat, de aztán kijöttünk, és annyi program volt, és olyan érdekes programok voltak, sprintet futhattál akár, tehát nagyon-nagyon jó volt a körítés. Ezt valóban lehetne jobban Magyarországon is, bár a válogatott meccseken egyébként ez egészen jól működik. Igen. Azt hiszem, hogy valami futball trükkös futballistát behúzott a gyerek egy köténybe, mert engedte neki. És nagyon büszke azóta magára, és azt mondogatja. Szerintem lehet, nem tudom, hogy ki volt az, nem akarok senki. De
hát a válogatott meccsen a
freestyle-eztések voltak, az biztos, igen. De nem tudom, hogy ki volt az közülük, de nagyon büszke volt magára a gyerek, és életre szóló élmény neki. Tehát, hogy ezeket szerintem elkezdtük mi is csinálni. Hát ahhoz, hogy ezt nagyobb mértékben tud hozni, ahhoz játékmegszakítás kell, azt meg nem biztos, hogy a futball szeretné, hogyha egy születnél több lenne.
Hát igen, és akkor hát mondjuk a reklámok biztos jelentkeznének, hogy szeretnék, de az meg nem biztos, hogy a labdarúgás szerető emberek ezt szeretnék. Külön adást lehetne erről a témáról is készíteni, de hogyan menteni meg az olasz bajnokságot? Hogyha meg kell menteni?
Hóaj, hát... Meg kell menteni? Az olasz baj, most vissza fogok kérdezni.
Hát, hogyha mondjuk, és visszakérdezek, hogyha megnézzük beszélgetés lesz. Nézzük meg a Premier League-et, és nézzük meg az olasz bajnokságot, hogy a saját értékeiket hogyan kezeli, akár itt a Manchester City-nek a csalás és a Juventusnak a problémáit, hogy hogyan kezelte az olasz bajnokság, és hogyan kezelte az angol bajnokság. Úgyhogy megnézzük, hogy milyen pénzügyi háttérrel bírnak most a Premier League csapatok, és a kieső csapatok is egészen elképesztő pénzt tudnak költeni, és hogy mennyit tudnak költeni az olasz társcsapatok, és hogy ez az óló évről évre nő, és kérdés, hogy hol a vége ebből a szempontból, lehet, hogy most még korai a kérdés, de 5-7 év múlva, hogyha nem nagyon látunk majd sztárokat az olasz bajnokságban, vagy egyre kevesebbet, és Szaúd-Arábiában lesznek, Premier League-ben lesznek, meg a Barcában, meg a Reálban, akkor lehet, hogy felmerül a kérdés.
Szerintem. Ez nem csak az olasz bajnokság problémája. Tény, hogy az olasz bajnokság a negyedik helyezett Európában, hogyha a bajnokságok erős sorrendjét nézzük. De ez szerintem mindenki problémája. Tehát a Premier League olló mindenkihez képest csak nyílni fog. Közeljövőben tuti. Az egy érdekes kérdés szerintem, hogy az elmúlt években, mondjuk vegyünk az elmúlt egy évtizedet, mit tett azért a La Liga, mit tett azért a Bundesliga, és mit tett azért a Serie A, hogy közeledjen. És a La Ligának van egy, szerintem egy mára, volt egy óriási versenyelőnye, úgy hívták őket a Cristiano Ronaldo és Lionel Messi, a legszerencsésebb csillagzat alatt született mindenki, aki 2000-ben, a 2000-es években és a 2010-es években követhette a futballt, mert a világ történelem 4 legjobb játékosából szerintem 2-t láthatott egy időben futballozni, évente legalább 2-szer, de inkább többször egymás ellen, és erre a versenyelőre a La Liga megpróbált ráépíteni egy világbrendet. Én azt gondolom, hogy ha most ott valaki felnyitja a könyveket, és megnézi, hogy mit sikerült elérni, és mit sikerült ebből átmenteni, akkor nem elégedett a munkával. Tehát szerintem a La Ligának is bár rengeteg melót tettek ebbe bele, de van nagyon sok problémája most azzal, hogy nincs Ronaldo, és nincs Messi. A Bundesliga egy külön fajta abból a szempontból, hogy szerintem ők feszültek rá legkevésbé arra, hogy nekünk már pedig egy 5 kontinenses worldwide brandet kell kialakítani a Bundesligából. Szerintem a Premier League-en kívül, amelyik mondom, egy külön kategória, a helyi piac, a legegészségesebb helyi gazdaság, és a helyi piac fontossága és súlya a német futballban a legerősebb, a nagy bajnokságok közül. A
tálkörítésben is talán ők vannak így a legközelebb.
Van. És tele stadionok, német, olyan németes futball, kocka, de az jó. De az
működik.
Jó. Működik. És működne az akkor is, hogyha nem lenne, nem tudom, amerikai tévés deal. Megállna a lábán a Bundesliga, azt gondolom. Az olasz bajnokság azért problémás, mert az olasz kultúra problémás. Szerintem ebből a szempontból ők szeretik magukat egyfolytában lábon lőni. Az a helyes magatartás, amikor a Manchester City úgy nyer bajnokok ligáját, hogy közben nem tudom, hány rendbeli csalás miatt éppen eljárás folyik ellenük a háttérben. Vagy az a helyes eljárás, hogy abban a pillanatban, hogy a Juventusszal szemben előkerül ilyennek az esélye, akkor végrehajtják a vizsgálatot, és aztán jön egy büntetés. Hát azért lehet, hogy az utóbbira mondom azt, hogy erkölcsileg inkább helyes, de az tény, hogy egy üzlet ebben a pillanatban lábon lövi magát. Nagyon sokat mondó volt az elmúlt néhány hét történése szerintem. Tehát ki beszél most arról, hogy az olasz futballban hány játékos fogadásfüggő, Ki beszél arról most, hogy az olasz futballban hány játékos fogadott a saját csapata mérkőzéseide? Senki. Ezt a sztorit pár hete elvágták. Miért vágták el? Mert aláírták az új olasz tévés szerződést. Érdekes módon akkor, amikor a tárgyalások a legvéresebb időszakban tartottak, akkor hirtelen valaki egyszer csak elkezdte devalválni az olasz futball értékét azzal, hogy ezeket az ügyeket így elkezdte bedobni a köztudatba. Miközben a klubok azért küzdöttek, hogy elérje az 1 milliárd eurót évente a televíziós jogdíj, és nem érte el, mert 7-8%-ot sikerült ezen összesen emelni. Mivel egy több mint 3 éves, azt hiszem 5 éves dílről van szó, az garantált, hogy az olasz futball a következő 5 évben nem fog közelebb kerülni az első 3-hoz. Rossz ez? Rossz. Hogyha azt nézzük, hogy az olasz foci, az olasz bajnokság milyen állapotban van. Ki kéne használni, a jó lesz az olasz futballnak? Igen. Szerintem kéne például stadionépítéssel foglalkozni, kéne például utánpótlás neveléssel foglalkozni, mert azért ott szerintem súlyos lemaradások vannak. És akkor még ott van az is, hogy az előző év, meg az előző 3 nemzetközi kupadöntő, az egy picit elfedi ezeket a problémákat, mert calcio is back jön a reklám, ami persze részben igaz, de azért...
Volt benne szerencse.
Volt benne bőven szerencse, ha csak azt a BL ágat nézi.
Igen.
Hát mert a Róma az tudás, ugye?
Hát nyilván. A döntő is.
Így van. Az is.
Csabi, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettünk az NBA-ről, meg a labdarúgásról is. Nekem nagyon érdekes és izgalmas volt.
Én köszönöm a meghívást. Sziasztok.
Sziasztok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.